A magyar bankrendszer sok ellenálló képessége a koronavírus járvány okozta gazdasági válságban is erős. Az elmúlt években megtett szabályozói lépéseknek és a prosperáló működésnek köszönhetően a bankok megfelelő tőkepufferrel és jelentős likviditási tartalékokkal rendelkeznek. A Magyar Nemzeti Bank stressztesztje alapján ráadásul a bankok többsége még egy vártnál jóval súlyosabb lefutású válságforgatókönyv esetén is megfelelne a likviditási és tőkehelyzetre vonatkozó szabályozói elvárásoknak. Ezt állapította meg az MNB legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése, amelyet fél évente nagy érdeklődéssel szokott várni a hazai pénzügyi szektor és a gazdasági sajtó egyaránt. Ez itt a Portfólió pénzügy legújabb podcastje, én Palkó István vagyok, és itt van velünk a vonalban Dancsik Bálint és Nagy Tamás, akik a Magyar Nemzeti Bank munkatársai és a pénzügyi stabilitási jelentés készítői. Szervusztok!
Szia István, és köszöntjük a hallgatókat!
Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Csapjunk is bele a lecsóba. A stabilitási jelentésből is kitűnik, meg egyébként is tudjuk a hétköznapi életből, és látjuk, hogy ugye ez a válság ez nem a hitelpiacról indult. A bankszektor stabilitása és felkészültsége szempontjából más ez a krízis biztosan, mint az előző, a 2008-as volt, de mégis miben más? Milyen számszerű adatok mutatják azt, hogy ez tényleg más, mint az előző válság? Amelyik ötök szeretné.
Köszönöm, kezdeni. Akkor kezdem. Én valóban egy új típusú válságot tapasztaltunk meg tavaly év végén, de ugye Magyarországon idén márciustól, és hát ugye szóltak erről írások, hogy már régen volt válság, már következnie kéne valaminek, és hát nyilván a bankrendszer mindenre is próbált felkészülni, de mindig az utolsó válság az, ami a leginkább a tanulópénz volt, és ennek nyomán ugye, ahogy te is elmondtad, a szabályozás most értékeléstől függően szigorodott nagyon, vagy éppen elegendően, de a bankrendszert egy nagyon erős szabályozói bástya védte bármilyen következő turbulenciától, illetve hát ahogy a tavaszi stabilitási jelentésben is elmondtuk, azért egy hosszú utat jártunk be az előző válságot követően, minden olyan kulcs indikátor, aminél azt állapítottuk meg korábban, hogy javulást szükséges elérnünk, az gyakorlatilag mind zöldre váltott, a bankrendszer mérlege jóval egészségesebb szerkezetben és portfólió minőségben futott bele ebbe a válságba. Ugye itt nagyon fontos volt, hogy a válság öröksége, a 2008-as válság öröksége sokáig velünk volt, ugye nem teljesítő hitelek problémáit szem előtt tartva is, egy hosszú stabilitási és már szociális problémáról beszéltünk, ami azért 2020-ra érdemben javult. Láttuk azt, hogy a jövedelmezőség is visszatért, nem is akármilyen szintekre, Európa bajnok jövedelmezőségi rátákat láttunk az elmúlt években. Ennek megfelelően a tőke akkumuláció is megfelelő volt, és nagyon fontos volt, hogy mikor a válság beütött, és talán ez volt egyik legnagyobb különbség korábbi helyzetekhez képest, hogy a jegybankok és a kormányok gyakorlatilag azonnal késlekedés nélkül tudtak programokhoz, intézkedésekhez nyúlni. Volt egy jól bejáratott eszközrendszere gyakorlatilag mind a fiskális, mind a monetáris oldalnak, illetve hát láttunk olyan intézkedéseket, amelyek úgy Magyarországon, mint nemzetközi szinten újak voltak, széles körben elterjedtek, ilyen például a moratórium, de azt gondolom, hogy erről még fogunk beszélni.
Igen, mindenképpen, ugye, hogyha számszerű példát kéne említeni, ami nekem eszembe jut, hogy például a tőke megfelelési mutató a bankoknál ilyen 10% környékén volt, 8-10% sem volt ritka 2008 környékén, hát most ilyen 20% körüli számokat látunk általában, vagy például a lakossági devizahitelek aránya az 70-80% környékén lehetett 10 évvel ezelőtt, hát most gyakorlatilag 0%. Az LTV mutató, ugye, ami azt mutatja, hogy a lakásfedezetek érték arányában mennyire adósnunk el, az szintén jóval alacsonyabb. LCR mutató, ami a bankok likviditási helyzetét mutatja, az nem is létezett még 10 évvel ezelőtt, vagy például a hitelbetét arány, ami szintén egyfajta kockázatossági mutató, az most 80% környékén van a korábbi 150%-kal szemben. Jól mondom ezeket?
Teljes mértékben egyébként, én is ezek a számok nagyon jól mutatják, hogy mind finanszírozási, mind jövedelmezőségi szempontból nagyon nagyot fejlődött a magyar bankrendszer, de ugye arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezzel párhuzamosan maga a makrogazdasági környezet is mennyit javult, és az országnak a sérülékenysége mennyit csökkent, és itt különösen a nettó, illetve bruttó külső adósságra érdemes felhívni a figyelmet. Ugye ez sokkal magasabb szinten volt 2008-ban, mint jelenleg. Hogyha a nettó külső adósságot nézzük a GDP arányában, ez 2008-ban 53% volt, jelenleg pedig 2019 végén pontosabban 8% körül alakult. Ez egy óriási csökkenés, ami nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy csökkenjen az ország sérülékenysége. És még egy dologgal egyébként kiegészíteném azt, amit Tamás elmondott, és ez egy globális jelenség, hogy míg 2008-ban ugye maga a válság az a pénzügyi rendszerből érkezett, ugye most egyáltalán nem erről van szó, és ez a válság kezelésében is meglátszódik, mert ugye 2008-ban a válságkezelésnek az első lépés az volt, vagy sok helyen az lett volna, hogy azokat az intézményeket, pénzügyi intézményeket segítsük meg valamilyen formában, akik magát a válságot is okozták, és ez egy óriási etikai, illetve politikai dilemmát okozott nagyon sok országban. Tehát késlekedett nagyon sok válságkezelő lépés 2008-ban, és ugye most jelenleg 2020-ban egy egészségügyi válsághelyzetről van szó, ami mögé nagyon könnyű volt beállni az embereknek, illetve a politikai szereplőknek, hogy ezt a válságot kezeljék. Tehát nem merült fel ez az etikai dilemma, mint ami 12 évvel ezelőtt.
Igen, igen, ugye a sérülékenységet említettétek, azért most is látszik ebben egy visszafordulás sajnos, ugye itt a koronavírus hatására azért az adósságmutatóink is például állami szinten romlanak, ugyanakkor látható, hogy az eszközök is mások, mint amivel reagálunk a válságra. Az MNB és a kormány egyik első reakciója volt például a törlesztési moratórium bevezetése, ugye amit január 1-ig lehet igénybe venni, egyes csoportoknak pedig július 1-ig még jövőre igénybe vehető. Hogyan becsli előre az MNB azt, hogy a törlesztési moratórium után milyen hitelezési veszteségek várnak a bankokra, ugye? Milyen becslési eszközök vannak arra, akár a jegybanknál, akár a bankoknál, hogy megbecsüljék a törlesztési moratóriumot követő, hát ha kataklizmát nem is, de azért egy bedőlési hullámot?
Számítunk a moratórium lejártát követően sem. Igen, ugye említetted is, talán, hogy nagyon, nagyon nehéz helyzetben vannak a bankok is, illetve nagyon nehéz helyzetben vagyunk mi is, hogyha most hitelkockázatok becsléséről beszélünk, hiszen ugye az egyik legfontosabb információ, amire szüksége van egy banknak, vagy akár nekünk is a hitelkockázatok tekintetében, az ügyfeleknek a fizetési teljesítése, fizetési késedelmei, akár egy ilyen kisebb 30 napos fizetési késedelem, hogy ezek az információk most egyáltalán nem állnak rendelkezésre a moratórium miatt. Úgyhogy mindenkinek kicsit más eszközökkel kell becsülgetni, és a bankok is ugye inkább most ágazati információk, jövedelemi információk, forgalom információk, stb. Alapján próbálnak értékvesztést becsülni, de ez egy nagyon, nagyon bizonytalan eljárás jelenleg. De ugye azt láttuk az idén, hogy az egy jócskán megnőtt az értékvesztés képzés. A idei évben, ha csak a hiteleket nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 130 milliárd forint értékvesztés keletkezett a bankrendszerben, és ugye mi ezt előretekintve a stressztest keretrendszerben tudjuk becsülni, hogy a következő másfél évben mi várható, és itt látjuk, hogy a következő másfél évben akár egy ilyen 370 milliárd forintos értékvesztés képzést is láthatunk majd ugye a moratórium lejártát követően.
Ehhez tudtok mondani ilyen NPL rátákat, tehát nem teljesítő hitelarányokat, hogy nyilván, hogyha megvan az értékvesztés képzése egy becslés, akkor ehhez társítható egy hitelportfólió minőségromlási mutató is.
Ja, egyébként vannak igen NPL rátára vonatkozó előrejelzéseink, de ugye itt fontos hozzátenni, hogy a moratóriumot követően azért tényleg el kell tenni annak a 30-90 napos időszaknak, amikor gyakorlatilag napok számában is késedelmekről beszélhetünk. Ugye itt a másik új minősítés, amit az elmúlt években ugye meg kell tanulnunk és figyelnünk kell, hogy az IFRS 9-nek a bevezetésével, hogy most már nem csak a régebbi 90 pluszos vagy külön figyelendő kategóriák vannak, hanem gyakorlatilag most már stage-ekről beszélünk, 1-2-3 szinteken, és ugye nagyon fontos volt, hogy úgy a jegybank, mint pedig az európai hatóságok is úgy ítélték meg, hogy a moratórium automatikusan nem jelent stage-váltást, és ezáltal ügyletszintű azonnali értékvesztés képzést, hanem úgy először, amit most Bálint is mondott, ez egyfajta makromodelleken, vagy a információs aszimetria miatt tört információkon becsült portfóliószintű értékvesztés képzéseket jelentett. Tehát összességében valóban majd a moratóriumot követően láthatunk egy tisztább képet, úgy stage-váltások, mint pedig késedelmes napok esetében. Ugye itt a stressztesztünkben mi is foglalkoztunk ezzel a témával. Hát el kell mondani, hogy ugye kataklizma tényleg nem várható, annak ellenére, hogy azért úgy lakossági, mint vállalati oldalon 10% feletti sérülékeny állományokat találtunk, és kommunikáltuk, hogy ez ugyan nem egyenlő az NPL rátával, tehát nem lesz több, mint valószínű kétszemegyű NPL a moratóriumot követően, és ezzel nem lesz olyan szintű, mint az előző válságot követő NPL szint, de látjuk azt, hogy valahol 5-8% közötti NPL ráta kialakulhat 2021 második felében, 2021 végén.
Az MNB a törlesztési moratórium meghosszabbítására vonatkozóan is tett közzé becsléseket a még ősszel, amikor a miniszterelnöki bejelentés ezzel kapcsolatban megtörtént, illetve a stabilitási jelentésben is vannak erre vonatkozóan adatok. Mi a becslésetek, hogy a 2021-es éve első felében mennyi lakosság, illetve vállalati ügyfél vehet részt a moratóriumban? Ugye, ha jól emlékszem, akkor ilyen 55% környékén van, vagy 60% környékén van a lakosságíteleken belül a moratóriummal élők aránya, hitelállomány arányosan, és nem éri el az 50%-ot jelenleg a vállalatoknál. Hogy lesz ez jövőre?
Így van egyébként, ezek viszonylag pontos számok, talán annyiban korrigálnám, hogy a vállalati hitelállomány, ami moratóriumban van, az már inkább közelebb van a 40%-hoz az arányuk. Ugye nagyon nehéz megbecsülni azt is, hogy mi lesz pontosan 2021 januárjától, hiszen a vállalatokra vonatkozó részletszabályozások még jelenleg nem jelentek meg, így mi is a korábbi miniszterelnöki bejelentésre tudunk hagyatkozni, és az alapján is becsültünk, tehát ez a 25%-os árbevétel csökkenés az, amiből mi kiindultunk, de lehet, hogy a végleges szabályok nem ezt fogják majd tükrözni. Szóval a jelenlegi jogszabályi adottságok alapján mi úgy látjuk becsléseink szerint, hogy a lakossági szegmensben nagyjából 820-860 ezer ügyfél maradhat moratóriumban. Ez azt jelenti, hogy a háztartási hitelállománynak nagyjából a negyede, kicsit pontosabban 22-24%-a az, ami bemaradhat a moratóriumban. A vállalati hitelállományban pedig nagyjából 14-17% az az arány, ami szerintünk benne fog maradni a moratóriumban. Ez nagyjából egy 1200-1500 milliárd forintos hitelállományt jelent.
Tehát akkor elmondható, hogy a többség az már ki fog lépni december 31-ével a moratóriumból, tehát akik benne vannak jelenleg, azoknak a többsége, és egy kisebbség pedig folytatódik még az év első felében.
Jelenleg így látjuk, ugyan.
Igen. A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években végrehajtott egy statisztikai váltást a bankszektor adatait illetően, most már konszolidált számokat mutattok be elsősorban, és ezekben benne vannak például az OTP-nek a külföldi leánybankjai is, ezért nehéz aztán az adatokat úgy elemezni, hogy csak a belföldi bankszektorról mondjunk valami érvényeset. Mi mondható el jelenleg a magyar belföldi bankszektorról az új értékesítést, tehát új üzleteket tekintve, a bevételeket, illetve a költségeket tekintve? Tehát ugye még olyan sok negyed év nem telt el a koronavírus válság kirobbanása óta, tehát az mondható el nagyjából, hogy két teljes negyedévnyi statisztika áll rendelkezésünkre. Ezek mit mondanak számotokra, hogy mennyire lassult le a bankszektornak a piaci üzleti teljesítmény a koronavírus miatt?
Tehát ugye először érdemes az új értékesítésekről beszélni, és azon belül is a hitelezés tevékenységéről a bankrendszernek. Ugye itt azt láttuk, hogy a második negyedében volt egy erőteljesebb visszaesés, ami talán a lakossági szegmensben volt látványosabb. Ugye itt a lakossági szegmensben az izolációs lépések, tehát önmagában az, hogy mindenki igyekezett otthon maradni, nem ment el sehova, és köztük bankfiúkba se járt, ez ugye jelentősen visszavetette a hitelkeresletet. Ennek a hatása meglátszódott a banki hitelszerződés csak volumenében is, leglátványosabban a személyhitelek piacán, és kevésbé, de azért szintén látványosan a lakáshitelek piacán. Azt láttuk, hogy a harmadik negyedévben, illetve az őszi hónapokra itt volt egy fokozatos élénkülés, egy fokozatos visszarendeződés, olyannyira, hogy a lakáshitelek kibocsátása már a tavalyi szinten van, illetve volt olyan hónap, amikor meg is haladta a tavalyi kibocsátást. A személyhiteleknél azért továbbra is látunk egy markáns visszaesést az előző évhez képest, itt nagyjából a kibocsátásnak a felén, a tavalyi kibocsátásnak a felén állunk jelenleg, és ugye a különböző állami programok azok, amik fenntartják a hitelezésnek a dinamikáját, ugye a lakossági szegmensen belül itt a babaváró hitelt érdemes kiemelni, de a csokkal, illetve minden egyéb támogatott hitellel, ezeknek a államilag támogatott hiteleknek az aránya nagyjából 35%-os a lakossági hitelkibocsátáson belül.
Azt tudjuk egyébként, hogy a vállalatoknál az új kibocsátásban mennyi a támogatott hitelek aránya? Most az NHP-t és az egyéb állami programokat is figyelembe vesszük?
A pontos szám nincsen a fejemben, de főleg a KKV hitelek tekintetében ez jóval magasabb, mint 50%, tehát mondhatni azt, hogy az állami támogatott hiteleknek a hitelkibocsátásnak a döntő többsége az államilag támogatott hitel ezen a szegmensben. Ugye nyilván, hogyha teljes kibocsátást nézzük, tehát a nagyvállalatokat is, akkor valami lejjebb megy ez az arány, hiszen a nagyvállalatokat kevésbé célozták ezek a támogatott hitelek. De egyébként a vállalati hitelezésben is azt láttuk valamennyire hasonlóan, mint a lakossági szegmensben, hogy a második negyedében volt egy visszaesés, olyannyira, hogy itt az állomány is mérséklődött a második negyedében, viszont a nyári hónapokban, illetve az őszi hónapokban volt egy visszarendeződés. Jelenleg a szeptemberben, de októberben is a vállalati hitelállomány már ismét magasabb szinten van, mint a koronavírus járvány megjelenése előtt.
Igen, a fogyasztási hitelek visszaesését egyébként egy az egyben a fogyasztás visszaesésével, vagy hát lassulásával magyarázzátok, vagy ennek vannak ilyen specifikus okai is, például a pont az MNB által szorgalmazott annak idején kezdeményezett THM plafon is szerepet játszhat-e ebben?
A személyi hitelek visszaesésében egyszerre jelent meg több tényező az idei évben, és az egyik volt a általad is említett MNB által szorgalmazott THM korlát, ami ugye egy feláratodott az idei évre a személyi hitelek folyósításánál, de nem csak ez volt az oka annak, hogy közel 50%-kal alacsonyabb személyi hitel kibocsátásátunk az idei évben, természetesen a makrokörnyezet is hatott erre, és itt a legyik leginkább együtt mozgó indikátor a személyi hitelezéssel az a fogyasztói bizalom, ami látjuk, hogy a válság során egyfajta felerősödött óvatossági motiváció mellett romlani tudott, úgyhogy ennek megfelelően a keresleti oldalról volt egy markáns visszaesés. És ugye a bankok oldaláról van egy természetes velejárója az ilyen válságidőszakoknak, és különösen a fedezettel hiteleknél érzékelhető ez, hogy szigorítják a hitelfeltételeket, de itt is érdemes összehasonlítani egyébként az idei, főleg második negyedévet egy korábbi válságidőszakkal, tehát 2008-at követő hitelezési feltételek változásával, tehát szigorítás volt, de messze nem olyan mértékű, és ahogy látjuk, nem olyan tartós, mint ahogy 2008-at követően láttuk. Itt természetesen a bankok is megvizsgálták, hogy melyek azok a foglalkoztatottsági körök, amelyeket a válság első és második hulláma során nem finanszíroztak olyan nagy arányban. Tehát itt volt egy keresleti és egyszer egy kínálati sok, ami úgy tűnik egyébként, hogy nem lesz tartós, különösen, hogyha picit előre tekintünk, és bevesszük a képbe az októberben bejelentett otthonteremtési támogatásokat, és az ezzel járó véletlenül nagyobb keresetet a fedezetlen hitelek iránt is.
Igen, ha már itt tartunk, abba hadd kérdezzek bele, ami utólag jutott eszembe kérdésként, hogy a korábbi években, főleg korábbi válságban, ugye a Magyar Nemzeti Bank sokat beszélt arról, hogy banki hitelkínálat az mennyire fogja vissza a hitelezést. Tehát nem elsősorban arról volt szó, hogy a hitelkereslet visszaesett, persze az is, de a hitelkínálat az jelentősen súlyosbított ezen. Tehát ez egyik, vagy éveken keresztül talán a fő oka volt annak, hogy a Magyarország hitelezés az nagyon visszaesett. Most nem olvastam a stabilitási jelentésben ilyen karakteres kijelentést. Ti hogy becslitek a hitelkínálat arányát abban a, ugye, mint említettétek, ugye nem minden piacon esett vissza hitelezés, például a lakáshitelezésben ott van, ahol tavaly, de nyilván elmaradt egyfajta növekedés azért ott is, de a hitelkínálat szerepe vajon milyen lehet most a piacon?
Ugye itt a hitelkínálatnál egy viszonylag gyakran prezentált ábránk és mutatónk volt a pénzügyi kondíciós index. Ezt valóban István akkor mutattuk nagyon sokat, amikor még ez az index vagy indikátor nagyon negatív volt, tehát azt láttuk, hogy a bankrendszer kínálati oldalról igazából visszahúzza a növekedés, van egyfajta növekedési áldozat azáltal, hogy a bankrendszer nem megfelelő kockázatot vállal, a kockázati hajlandóság az szuboptimális. Érdekes kép egyébként, hogy az elmúlt egy-két évben, negyed években egy egyensúlyi szinten ragadt meg ez az a PKI index, ami azt mutatja, hogy a bankrendszer éppen megfelelő hitelfolyósítással támogatta a gazdaságnak a növekedését, és azt láttuk egyébként az idei évben is, hogy ez a PKI index igazából nem vált el az origótól, tehát éppen a gazdaság mindenkori finanszírozási igényének megfelelő hitelkínálattal jelentkeztek a bankok úgy lakossági, mint pedig vállalati oldalon. Itt természetesen termékszinten lehet ezt még vizsgálni, ugyanakkor, ha kicsit nagyobb képet nézzük, akkor sem a vállalati, sem pedig a lakossági hitelezés oldalán nem láttuk ennek a PKI indexnek az érdemi negatívba fordulását, tehát egyensúlyi szinten van továbbra is.
Hát emlékszem, hogy 10-15, hát nem 15 évvel ezelőtt, nem, de mondjuk 8-10 évvel ezelőtt az egyik kulcs szó volt az elemzésetekben a mérleg alkalmazkodás. Ugye ez most még nem igazán aktuális, reméljük persze, hogy 2021-ben sem lesz az. Ugyanakkor az MNB is hozzájárul ahhoz, hogy ezt a credit crunchot, vagy hitel nélküli növekedést, ami korábban volt, ezt elkerüljük. Például az NHP keretében elég sokat ad is a zsebéből az MNB a bankok zsebébe, például azzal, hogy van ez az úgynevezett preferenciális betét, aminek a kamata az 4% az NHP hitelek után, nem minden hitel után, ha jól emlékszem, akkor beruházási, illetve leasing szerződéseknél lehet ezt beruházási célú szerződéseknél igénybe venni. Ez mennyit tesz hozzá idén a bankszektor jövedelmezőségehez? Azért a piacról hallom, hogy ezt ennek azért szánnak szerepet az idei profit megtermelésében a bankok.
Hát itt szerintem nagyon komplex kérdést tettél fel. Kezdeném hozzá, hogy valóban az NHP hajrá keretében most már 1000 milliárd forintot meghaladta a szerződéskötéseknek az állománya, ami érdemben támasztotta a hitelezés, és pont ezért látunk ilyen továbbra is ilyen 8% körüli vállalati hitelállomány bővülés, természetesen szerepe van itt a moratóriumnak is, de az új folyósításoknál, ahogy korábban beszéltünk róla, az NHP-nek azért tényleg érdemi szerepe van, és valóban kellett adni egyfajta további ösztönzést is a 0%-os forrásköltségen, amiről azt gondoltuk, hogy a bankok kockázatvállalását segíti. És ahogy te is mondtad, a beruházási hitelek esetében 2021 év végéig van egy 4%-os preferenciális betét, illetve szintén 21 év végéig a fordulóeszköz és hitelkiváltásra nyújtott NHP hajrá hitelekre egy 2%-os, tehát van egy differenciált preferenciális betét, amit a bankok igénybe tudnak venni. Itt egyébként nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy ez most jövedelmezőségi célokat szolgál, tehát a bankrendszer kamatbevételét erősíti, avagy kockázatvállalását, vagy esetleg az ügyfél felé nyújtott további kamatkedvezményt szolgálja. Egyébként mi úgy látjuk, hogy ebből a 4%-ból, ami a beruházási hitelek mögé tehető, itt alapvetően egy jó nagy része átmegy az ügyfeleknél árazásban. Látjuk azt, hogy ugye az NHP keretében maximalizált 2,5%-os kamaton gyakorlatilag nagyon kevesen vesznek fel hitelt, tehát a bankok érdemi árversenyben vannak még NHP hiteleken belül is. Láthatjuk azt, hogy 2021 végéig nagyjából az a forgóeszköz hiteleknél a 2%-ból legalább 1% pont valamilyen kamatkedvezmény formában biztosan megjelenik a hiteleknél. A beruházási hiteleknél a 4%-os kamat pedig nagyon sok esetben a teljes NHP-s ügyleti kamatot lenullázza. Tehát a 2,5 helyett nulla közeli valós kamatot látnak az ügyfelek.
Igen, ugye a stabilitási jelentésben nem központi téma most, hogyha jól értelmezem, meg láttam a bankok hatékonyságának a javítása, épp eleget foglalkoztatok ezzel az elmúlt években. De azért az ugye kijelenthető, hogy jelenleg a bankok belső problémái, akár költségcsökkentési céljai, vagy portfólió átrendezései, azok nem jelentkeznek a külső környezetben. Tehát, hogy a hitelpiacra nincs negatív hatással az, hogy a bankok el vannak foglalva a saját kis problémáikkal. Mi a helyzet a költséghatékonysággal? Azt ebben a válságban lehet javítani, vagy ez majd akkor tényleg a válság utáni időknek lesz a története?
A számokból most az látszódik, hogyha megnézzük az ilyen alap költséghatékonysági mutatókat, hogy volt némi javulás, akár hogyha az összes eszköz arányában nézzük a működési költséget, akár hogyha a működési jövedelmek arányában. Itt a javulásnak, főleg, hogyha a cost to asset mutatót, tehát az összes eszköz arányában mért működési költségeket nézzük, itt a javulásban nagy szerepe volt a mérlegbővülésnek is, tehát itt nem feltétlen egy hatékonyság növekedésről van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hanem ugye, ahogy a jegybanki eszközök bővítik a bankrendszernek a mérlegét, ugye ez csökkenti ezt a mutatót, és kvázi valamelyest így növeli, vagy úgy tűnik, hogy növeli a bankrendszernek a hatékonyságát. Viszont ami szerintünk kedvező fejlemény, és ez egy pozitív mellékhatása ennek a járványnak, hogy nagyon sok ügyfél elkezdett digitális banki csatornákat használni, csökkentette a fiók látogatását, megismerkedett azokkal az egyébként már rendelkezésre álló online csatornákkal, amik kiépítésre kerültek az elmúlt években. És ugye, hogyha egyre több ügyfél használja ezeket a csatornákat, az a következő években egy nagyon jó alapot fog majd adni a bankrendszernek ahhoz, hogy inkább ezekről a csatornákra terelje át a működését, tehát az értékesítési csatornáit, és ez a költséghatékonyság javulásában is reméljük, hogy meg fog majd látszódni.
Összességében tényleg elmondhatjuk, hogy az elmúlt 8-9 hónapban olyan átrendeződés történt a banki kiszolgálásban és az ügyfelek bankolási szokásaiban, amelyek normál esetben évek alatt mennek végbe. Tényleg az idei évben látjuk azt, hogy a bankoknak gyorsan és sokszor költségesen kellett alkalmazkodni az ügyfelek megfelelő kiszolgálásához, tehát az idei évben igazából nem volt elvárható, hogy egyszerre valósuljon meg a gyors és költségáldozattal járó alkalmazkodás, gyors folyamat és értékesítési csatorna fejlesztés, és egyszerre még a költségracionalizáció. Az idei évben valóban, ahogy Bálint említette, azért a mérlegfőszegnek a fúvódása azt a látszatot keltette, hogy már látjuk még akár válságos évben is a hatékonyság növelését. Itt azt gondolom, hogy fontos volt az idei évben látni, hogy folyamatosan a bankok tökéletesen szolgálták ki az ügyféligényeket.
Igen, ugye a stabilitási jelentést megelőzően néhány héttel, vagy még kevesebben, nem tudom, adtátok ki a lakáspiaci jelentést, vagy valamikor novemberben azt is, ha jól rémlik, és akkor hát abban is azért ugye láthatók felemás jelek, mint ahogyan a hitelpiacon magán is láthatunk felemás jeleket. Ugye a lakáspiac is bizonyos szempontból a lassulás jeleit mutatja, van némi visszaesés, például mondjuk budapesti árakban ugye a pozitív jelek is látszódnak azért, hiszen a otthonteremtési programok is támogatják ezt a piacot. Összességében mi lehet ezeknek az eredője 2021-ben? Tehát visszaesés, lassulás, vagy éppen gyorsuló növekedés vár a lakáspiacra? És ez hitelpiaci szempontból vajon mit jelenthet majd a bankoknak, meg az ügyfeleknek?
Nagyon összefoglaltad. Mondd csak, Bálint.
Épp ezt akartam mondani, a lényeget azt nagyon jól el is mondtad, hogy itt valóban láttunk egy lassulást a lakáspiacon. de egyébként ez már a koronavírus járvány megjelenés előtt elkezdődött, főleg Budapesten, tehát ez a járvány megjelenés inkább ráerősített erre a lassuló trendre, nem pedig előidézte azt. Itt, ahogy említetted is, főleg ugye a fővárosban, a budapesti árakban volt egy markánsabb visszaesés a második negyedében, ugye ez egy 5-6%-os csökkenés volt az árakban, viszont azóta láttunk már valamekkora visszarendeződést, az utóbbi hónapokban már inkább egy enyhe emelkedés volt a fővárosban is az előzetes becsléseink alapján, ami szerintem még nagyon fontos, és ez nagyon hangsúlyos, hogy a banki kockázatok oldaláról is, hogy a piac egyáltalán nem szárad ki, tehát továbbra is vannak adásvételek, a lakáspiacon vannak tranzakciók, és ugye ahogy láttuk az árakban, bár volt valamekkora korrekció, de nagyobb visszaesés nem volt, még talán a fővárosban sem mondhatjuk azt, hogy idén összességben nagy visszaesés lett volna, úgyhogy a banki fedezetek szempontjából én úgy gondolom, hogy nem látunk nagy kockázatokra okot jelenleg a lakáspiacon.
És ugye azt korábban is elmondtuk, hogy az a ciklus, az az erőteljes áremelkedés, amit láttunk az elmúlt közel 5 évben, az fontos volt stabilitási szempontból, hogy azt nem a hitelezés fűtötte. Ugye többször elmondtuk, hogy leginkább 50% alatt maradt a lakáshitelből vásárolt ingatlanoknak az aránya. Tehát tényleg nagyon sok volt a készpénzes vásárló, ugye itt lehet cizálálni, hogy egy picit magasabb volt a külföldi vásárlók aránya, jóval magasabb volt a befektetési célú vásárlásoknak az aránya, főleg Budapesten, tehát e tekintetben a bankrendszer mérlegében nem épültek fel ezen 5 év alatt olyan kitettségek, ahol esetleg az adósság fix szabályokat túlfeszítették volna, vagy éppen a bankrendszer kitettsége érzékenyebbé vált volna egy esetleges árkorrekcióra.
Igen, úgy látom, hogy a stabilitási jelentés alapján egyébként nem is a lakáspiacon látjátok a következő években sem a kockázatokat, hanem a kereskedelmi ingatlanoknak a piacán. Miről is szól ez az aggodalmatok? Ugye az nyilvánvaló, hogy az irodáknak a kihasználtsága a home office hatására az csökken. Emiatt láttok kockázatokat a kereskedelmi ingatlanok hiteleinek a piacán, vagy más tényezők is közre játszanak?
Így gyakorlatilag a ciklusok eltérő mozgásában látjuk a legnagyobb kockázatot, vagyis nyilván van egy természetes velejárója annak, hogy a minden, ami építőiparhoz kötődik, ilyen a lakáspiac és ilyen a kereskedelmi ingatlanpiacnak a kínálati oldala, az egy másfél, néha két éves csúszással reagál egy gazdasági ciklusra. És sajnos, mikor dekonjunktúra időszakát látjuk, akkor ez a másik oldalról lesz igaz, vagyis fennáll annak a veszélye, hogy kínálati oldalon egy túllövés következhet be 2020 második felében, idei évben, illetve 2021-ben. Látjuk azt, hogy rengeteg csőben lévő fejlesztés kerül a piacra, különösen az irodapiacon és a szároda szegmensben láttuk ezt, hogy nagyon sok új átadással terveztek 2020-21-ben, és ugye látjuk a keleseti oldalnak a nagyon hirtelen bezuhanását, a bérleti szerződéseknél láttunk egy markáns csökkenés, de ugye a másik, amit említettél István, hogy maga a bérleti kereseten belül a home office, illetve a klasszikus irodában dolgozásnak a lehetősége változott meg érdemben, tehát annak ellenére, hogy a bérleti szerződéseket szerencsére nem mondták fel, de látjuk azt, hogy az effektív kihasználtsága az ingatlanoknak az jóval alacsonyabb, és itt adódik a kérdés, hogyha lesz egy kilábalás, illetve az oltásokkal a vírust lépésről lépésre leküzdjük, akkor érdemben mennyi lehet majd az irodáknak a kihasználtsága a jövőben. Itt teljesen ellentétes várakozások is vannak. Van, ahol azt mondják, hogy a home office megmutatta, hogy működőképes, bizonyos munkakörök teljesen jól működnek otthonról, mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy lesz egy visszarendeződés, megmarad a home office, de lesz egy visszarendeződés, és véletlenül az irodáknál az egyfőre jutó négyzetméter arány az jóval magasabb lesz majd a visszarendeződés követően, így szummában a bérleti igény az nem fog változni. Sőt, vannak olyan várakozások, hogy hogy a modernebb, több szolgáltatásokat nyújtó irodák iránt jövőben is magasabb lesz a kereslet.
Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor a stabilitási jelentésben megállapítottátok, hogy a banki tőke arányában kezelhető az a kitettség, amivel a bankok itt rendelkeznek.
Abszolút, abszolút. Ez kifejezetten az üzleti ingatlan projekt hiteleknél ugye a két szám, amit mondtunk, az egyrészt a 2008-as arány, tehát hogy ezek a projekthitelek a szavatoló tőke arányában 2008-ban 66%-ot képviseltek. Ez az arány, ez 2020-ra lecsökkent pontosan a harmadára, 22%-ra. Ráadásul, hogyha megnézzük az utóbbi éveknek a projekthitel folyósításait, akkor azt látjuk, hogy nagyobb részben befektetési célú hitelfolyósításokról van szó, tehát már konkrét készprojekteket vagy közelkész projekteket vásárolnak banki finanszírozással, és kisebb az aránya a fejlesztési spekulatív célú finanszírozásnak, és ez 2008-ban egyébként, vagy az előtt években ez fordított volt ez az arány. És miért kicsit visszakanyarodva egyébként a lakáspiachoz, mert ott még drasztikusabb a különbség. Itt ugye azt néztük meg a jelentésben, hogy a relatíve magas hitelfedezeti mutatóval, LTV-vel, tehát 70% fölötti LTV-vel rendelkező jelzálog hitelállománynak az aránya a szavatolótőkében kifejezve, ez majdnem 140% volt 2008-ban. Ennek a jelenlegi értéke ez mindössze 13%, tehát kevesebb, mint egy tizede a 2008-as értéknek. Tehát mind a lakáspiacon, mind a keringatlan piacon azt látjuk, hogy bár vannak kockázatok, de a bankrendszer relatíve védett ezekkel a kockázatokkal szemben.
Igen, ugye ez az LTV, ez a hitelfedezeti mutató, tehát a hitel összeg, hogy aránylik az ingatlan fedezet értékéhez, tehát egyfajta kockázatosságot mutat ez is. Igen, a lakáspiacról egy kicsit beszélgettünk, meg ezek hitelleiről. Nézzük még egy kicsit a fogyasztási hiteleket, ugye volt már egy kérdésem erről, de lesz egy nagy változás idén évvégén, illetve január 1-ével. Egyrészt ugye kifut a THM plafon, ami 6% alatt tömörítette ugye a fogyasztási hiteleknek a teljes hiteldíj mutatóját, és ahogy azért Tamás is utalt rá, azért ennek lehetett szerepe, legalábbis úgy vettem ki a szavaiból, hogy lehetett azért szerepe abban, hogy a hitel kínálat azért csökkent a fogyasztási hitelek piacán, nem csak a kereslet. Ugyanakkor megjelenik egy minősítés, ez a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön. Január 1-től már van olyan bank, amelyik bejelentette, hogy készen van ez a terméke. Mit vártok ettől a váltástól? Tehát THM plafon helyett bejön ez a fogyasztóbarát kölcsön. Ez mit fog hozni a piacon?
Igen, a minősített termékek körét már korábban is, tehát a válságot megelőzően elkezdtük kidolgozni és bővíteni. Ugye egyik legnagyobb, hát mondhatjuk azt, hogy sikerterméke a piacnak a minősített fogyasztóbarát lakáshitel, ami ugye a kibocsátásoknak a 70%-át adja a fixált hiteleken belül, tehát nagyon gyorsan népszerű és ismert lett a termék, és nyilván ennek a terméknek a sikerén is egy picit felbuzdulva gondoltuk azt, hogy ez más termékörökre is kiterjeszthető, különösen amiatt, hogy a személyi hitelek esetében azért nagyon-nagyon hát széles skálán mozgott az árazás, nagyon-nagyon nehezen összehasonlíthatóak voltak az egyes banki termékek, és ugye sok esetben nem csak bankok, hanem pénzügyi vállalkozások is nyújtják ezeket a hiteleket. Tehát úgy láttuk, hogy nagy igény van arra, hogy egy jól kidolgozott, összehasonlítható, és árazásában is felár mellett kidolgozott terméket nyújtsanak a bankok. Ugye ez lesz a minősített fogyasztóbarát személyi hitel január 1-től indulva, és bízunk benne, hogy ez nem csak az ügyfél tudatosságot, a tudatos hitelválasztást és az árérzékenységet javítja, de a termékhez kapcsolva azért a bankoktól is elvártunk némi fejlesztést, a termékfejlesztésen túl folyamatfejlesztést is. Például ilyen, hogy már január 1-től elvárjuk, hogy ezt egy rövidebb futamidő alatt bírálják el és nyújtsák az ügyfeleknek, mint a piaci alapon megszokott átfutási idők, de ami még fontosabb, hogy a következő hónapokban egyre inkább elvárjuk a bankoktól, hogy online nyújtsák ezeket a hiteleket, és ezáltal, hogyha a bankok kínálati oldalon egy kényelmesebb opciót nyújtanak az ügyfeleknek, akkor azt gondoljuk, hogy a fogyasztók is edukálhatók, terelhetők az online hitelfelvétel felé, és a nap végén ez a bankok oldaláról egy gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást jelenthet, az ügyfelek oldaláról pedig nyilván az árakban idővel megjelenhet, és nyilván a kényelemben és az ügyfélélményben is.
Igen, lassan sajnos lejár az időnk. Egy kérdést még a végére engedjetek meg, ugye 2020 végén vagyunk, 2020 decemberének közepén készítjük ezt a felvételt, és hát egy új esztendő elébe nézünk, ami nyilvánvalóan rendkívül nehéz lesz az első hónapokban, hiszen az egész ország és az egész világ vakcinákra vár, de hát még az nem fog megérkezni tömegesen valószínűleg néhány hónapig. Mit vártok a magyar hitelpiacon? Mekkora hitelállomány növekedésre kerülhet sor a jövő évben? Vissza fogunk-e tudni térni a 2019-es szinthez bizonyos mutatók alapján, vagy akár az összes mutató alapján már jövőre? Vagy az igazi kilábalás, különösen mondjuk a banki jövedelmezőséget tekintve, az majd 2021 utánra marad?
Én úgy gondolom, hogy ugye sok minden függ attól, hogy a vakcinának az érkezése az mikorra datálható, de én alapvetően optimista vagyok a hitelállomány, illetve a hitelezés kapcsán, és nem gondolom, hogy már egy jelentősebb visszaesés lenne. Ugye a előrejelzéseink, amik a stabilitási jelentésben szerepelnek, illetve a most megjelenő inflációs jelentésben is szerepelni fognak. Ugye ezek azt mondhatják, hogy nem számítunk arra, hogy visszaesne a hitelállomány, tehát egy folyamatos növekedésre számítunk, ami a következő két évben akár már a kétszámjegyű bővüléshez is visszatérhet. Ami a jövedelmezőséget illeti, ott ugye azért még a moratórium kifutásával számítunk, ahogy beszéltünk is, számítunk értékvesztés képzésre, és emiatt a jövedelmezőség csökkenésére. Tehát ott konkrét számot nem mondanék, de a jelenlegi nagyjából 6-7%-os saját tőke arányos jövedelmezőség fölé nem hiszem, hogy a jövő évben fölé tudunk menni.
Így van, tehát alapvetően nem számítunk hitelpiac összeomlására, és szeretnénk azt látni, hogy egyébként a továbbra is nagyon alacsony hitel per GDP, vagy akár kötvény per GDP, erről nem is beszélgettünk, arányunk, ami sajnos továbbra is sereghajtó európai vagy régiós összehasonlításban, ez érdemben nőni tud, és ugye az úgynevezett hitel per GDP gap, az pedig folyamatosan zárulni tud majd a következő években.
Tamás és Bálint, köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk, és elmondtátok, hogy mi a helyzet a magyar bankszektorral és a hitelpiaccal. Kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Ennyi volt ezúttal a Portfolio Pénzügy podcastje. Kérjük, hogy kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on vagy SoundCloud-on. Köszönjük a figyelmet, a témával még foglalkozni fogunk. Sziasztok!